mal. Ja. Ja, ja. Küssen. Okay. Egy olyan témát helyezett ma Isten szívemre, hogy gyerjétek hozzám, ami úgy az egyház és a mi viszonyunkról szól. Az egyház és a mi viszonyunk. Vagy én is az egyház. És nyilván igen, te. Kezdjük el azzal, hogy segítsetek, adjunk egy definíciót annak, mi az, hogy egyház. Mi az egyház? Oh, de szépen fogalmaztad, igen. Köszönöm szépen. Jézus Krisztusban hívő közössége. És körülbelül ezt a definíciót értem én is fel, úgyhogy többiek lemaradtatok róla, bocs. Tehát a helyes megfejtés elhangzott. Neked még van? Igen? Tehát ez ugyanaz, nem? Jó. Ugye, hogyha az a kérdés, hogy mi az egyház, mondjunk pár szót arra, hogy mi nem az egyház, oké? Okay? Az egyház nem egy épület, tehát, hogy nem ez az egyház. Ugye valaki templomba jár, azt szokták mondani, hogy igen, hát a templom, de nem a templom az egyház. Nem egy felekezet az egyház, bár tény, hogy annak hívjuk, tehát, hogy van mondjuk a Római Katolikus Egyház, van a Magyar Református Egyház, pláne most adóbevallásnál majd mennek itt az kampányok, már én is kaptam a reklámot, hogy technikai szám lehet 1%-ot felajánlani. Az egyház nem egy felekezet. Bár egyébként érdekes, mert ugye a katolikus szó az egyetemest jelent. És volt, és ezt el is akartam mesélni, hogy Angliában voltunk ugye itt anglikán gyülekezetben, ahol ott voltunk délután, és az ugyan egy ilyen lazább gyülekezet volt, de mégis volt liturgia. Tehát volt egy kis füzet, kiosztották, és akkor megvolt, hogy itt ilyen meg olyan típusú liturgia, és akkor abban voltak ilyen, akkor felolvastuk ezt a megvallást, és akkor elmondtuk együtt. Ahogy egyébként szokás más Magyarországon is, hogy mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. És akkor ugye ott az volt abban a hitvallásban, vagy megvallásban, hogy és hiszek a katolikus egyházban, és mondom, várjunk csak, te anglikán egyházban vagyunk most, tehát mi hogyan ide a katolikus? És akkor voltam annyira, hogy is mondjam, tapintatos, hogy nem ott helybe kezdtem, hanem az alkalom után oda mentem valaki öreg rókához, hogy figyelj, ez mi? És akkor mondta, hogy ja, a katolikus az csak annyit jelent, hogy egyetemes, univerzális. Ja, jó, oké. Okay. Nem szólszám, nem fáj fejem, jó, hogy csöndben voltam. Mert hogy ugye egyébként ez maga, mert az teljesen helyes az a kifejezés, hogy a katolikus egyház. Az egyház, a katolikus egyház, az egyetemes egyház. Ugye a katolikusnál is az a probléma, hogy most akkor van ugye római katolikus, van a görög katolikus, ugye ez olyan, mint az első legjobb, második legjobb, harmadik legjobb, tehát most definíció szerint a legjobb egy van. A római katolikus egyház, vagy a görög katolikus egyház, ezek mind-mind felekezetek. De az egyház maga, bocsánat, még egy gondot, mi nem az egyház, tehát nem szuperhívőknek egy elit klubja, az sem az egyház, vagy pedig egy rakás képmutatónak a közössége, az sem az egyház. Hanem az egyház, én ezt így fogalmaztam meg magamnak, ami szerintem ugyanaz, mint ami elhangzott, az igazi hívőknek a közössége. Azoknak a közössége, akik újjászülettek, akik úgy döntöttek, hogy Jézus Krisztust urukká és megváltójukká teszik a döntésük által. Tehát átadták nekik az életüket, és az egyház azt Isten hozta létre 2000 évvel ezelőtt. Egy kis matematika, ura, jó? Ki tudja nekem elmondani, mi az a teljes indukciós bizonyítás? Teljes indukció? Téged nem kérdezlek, bocs. Teljes indukció? Na. Nem? Nem kezd így elősködni. Ugye, Okay, jó. Ugye teljes indukció az, amikor van egy ugye állítás, és Hogyan bizonyítjuk be, hogy igaz? Hogyan bizonyítjuk be igaz? Mondjuk, nem tudom, inkább nem megyek bele, mert csak bele fog bonyolni, de az elve a teljes indukciónak az, hogy mondjuk bármilyen számra igaz valami, akkor ugye azt mondjuk, hogy keresünk egyetlen egy számot, amire igaz, és utána bebizonyítjuk külön, hogyha n-re igaz, akkor n plusz 1-re is igaz. Tehát, hogyha egy számra igaz, akkor a következő számra is igaz. És ezt kis átalakításokkal be lehet bizonyítani, hogyha n-re igaz, n plusz 1-re is igaz, tehát, hogyha 1-re igaz, akkor az összes számra igaz, ez a teljes indukció. Na, és akkor ez jutott eszembe erről, bocsánat, mindjárt lehet, hogy kicsit messzi az analógia. De mit csináltunk most itt? Úrvacsoráztunk. Az előző generáció, ők is úrvacsoráztak. Mi tőlük tanultuk? Ők kitől tanulták az előző generációtól, ők kitől tanulták az előző generációtól. És ez visszamegy egészen 2000 évvel ezelőttig. Tehát mi azért csináljuk, mert ott az utolsó vacsora, akkor Jézus azt mondta, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, és ezt az egyházon belül mindig átadták generációról generációra, és majd a mi fiataljaink is hitünk szerint átadják a következő generációnak, mert ezt mondta az Úr, hogy ezt cselekedjük az ő emlékezetére. Tehát pusztán maga az a tény, hogy mi itt úrvacsorázunk, bizonyítja azt, hogy ez bizony 2000 éve elkezdődött. Ott akkor történt valami. Ennek ez a bizonyítéka. Az az egyház, aminek a tagjai vagyunk, Isten maga hozta létre. Egy Istentől létrejött valami. Ebből néha nem gondol bele az ember, sokszor én sem gondolok bele, de ez valami egészen elképesztő, hogy a földre jött megváltó hívta létre azt, aminek a tagjai vagyunk ma itt. Amikor egyházról beszélünk, igazából kétféle értelemben is, vagy lehet, hogy többféle is lehet használni, de én megkülönböztetem azt, hogy lehet beszélni arról, hogy mint a nagy egyház, vagy a nem tudom, magyarországi eklézsia, a magyar egyház, vagy a globálisan az egyház, vagy pedig a helyi gyülekezet. Igazából mind a kettő az egyház, és mind a kettővel dolgunk van. Erre majd kicsikét később visszatérünk. De az egyház a legegyszerűbb értelemben itt mi vagyunk az egyház, de van egy jóval nagyobb valami, aminek a részesei vagyunk. Oké. Következő kérdés, és ebből már a úriember ott már lelőtte az első választ. Milyen képeket használ a Biblia arra, hogy az egyházat leírja? Krisztus teste, köszönöm szépen. Igen, és még? Nálam négy van az Isten. Pardon? A mennyasszony. Nagyon szépen. Igen, köszönöm. Nagyon jó, így van. Aztán még. Pardon? Templom? De ez olyan, mint ha ezért volt ez a Mindent vagy semmit című játék, és néha bejött egy versenyző, aki ting-ting-ting-ting, így mindegyikre mondta a választ. és tudja. Pardon? A templom. A Szentlélek temploma, igen. Na, és még egyet. Még egyet. Pardon? Igen. Az a jó irányba megyünk, amire ki akarjuk adni, az, hogy Istennek a népe. De valóban ugyanaz ige szakasz, ahol mondja, hogy ti király és papság szent nemzet vagytok, ez a kettő, tehát ugyanott jelenik meg, ezt már mindjárt meg is nézzük. De valóban Istennek a népe az egyház. És érdekes, tehát miben segít ez nekünk, hogy hogyan viszonyuljunk az egyházhoz ezek a képek? Kezdjük a legelsőnél. Jó, ezeket érdemes megnézni. Tehát Krisztusnak a teste. Felolvasok két igerészt. Az 1 Korintus 12-ből lesz az első. 1 Korintus 12:27. Az egy Krisztus test és a tagok. Köszönöm. Mert amint a test egy, és sok tagja van, Az egy test tagjai pedig, noha sokan vannak, mégis mind egy testet alkotnak. Úgy a Krisztus is. Mert hiszen egy lélek által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok vagyunk, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való, vajon akkor nem lenne a testből való? És ha a fül ezt mondaná, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a testből való, vajon nem a testből való volna-e? Ha az egész test szem, hol a hallás? Ha az egész hallás, hol a szaglás? Márpedig Isten helyezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogy akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így ugyan sok a tag, de egy a test. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Sőt, inkább a test gyengébbnek látszó tagjaira igen nagy szükség van, és amelyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartjuk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek égtelenek bennünk, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségük. Mert Isten úgy szerkesztette egybe a testet, hogy az alábbvalónak nagyobb tisztességet adott, nehogy meghasonlás legyen a testben, hanem a tagok kölcsönösen gondoskodjanak egymásról. Ha szenved egy tag, mindegyik tag vele szenved. Ha dicsőségben részesül egy tag, mindegyik tag vele örül. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Rengeteg minden van ebben, és nem is fogunk mindent megnézni. Föllapozok egy másik részt, az pedig az Efézus 4. Efézus 4, 14-16. Itt van. Vagyis megkeresem mondat elejét. Húha. Az a 11, igen. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangelistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, míg mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten fia megismerésének az egységére, az élet férfiúságra, a Krisztus teljessége szerinti nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akiket ide-oda dobál és hajt bármiféle tanítás szele, az emberek megtévesztése és a tévesség ravassága és családsága által. Ellenkezőleg az igazságot követve szeretetben mindenestől növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban. Belőle van összerakva és egybeszerkesztve az egész test, egymást támogató minden ízével, és minden egyes tag a maga mértéke szerinti munkássággal gondoskodik a test növekedéséről, hogy felépüljön szeretetben. Itt is ugyanazt a képet írja egyébként szintén Pál apostol. És innen jön ugye ez a kifejezés, hogy az egyház Krisztusnak a teste. És ugye itt írja azt Pál, hogy a fej Krisztus. Az egyháznak a feje, ami meghatározza az egészet, hogy ki ez az egyház, mi ez az egyház. Ugye a fejben dől el az, hogy merre megy az egyház, mit csinál az egyház. Krisztus a fej. Ő az egyháznak a döntéshozója. Ő az, aki irányítja azt. És nagyon jó ez a kép, hogy test, mert például, nem tudom, valakivel pont beszélgettem erről a minap, évekkel ezelőtt voltam a fogorvosnál, és igen, tudom már, egyik kollégám mondta, hogy éppen veszik ki a bölcsesség fogát. És így beszélgettünk tehát nem tudom, volt már valaki, akinek kivették a bölcsesség fogát ilyen műtéten átesett? Igen, volt egy pár. Aha, nekem is egyiket kivették, egy meglepő. Egy pillanatás alatt kivették, én nem is tudom, egész elképesztő, hogy csinálták. Na és az egyik fogorvosommal beszélgettem, már nem ő a fogorvosom, nem azért, mert nem értettünk egyet ebben, hanem másokból. És azt mondta, hogy kérdeztem, hogy mi a funkciója a bölcsességfognak. És akkor azt mondta, hogy semmi, ez egy evolúciós maradvány, ugye ez amit az izénekben, a nagykönyvben nekik tanítanak. Én olvastam egy cikket egyébként erről, hogy hogy ugye a mai modern fogápolás az egy relatíve új találmány. Régebben az embereknek a fogai sokkal jobban koptak, ezért sokkal jobban összehúzódtak, és hogy a bölcsesség fogak is ténylegesen használatban voltak. Ez számomra egy észszerű magyarázat, hogy most igaz vagy nem igaz, azt nem tudom, de legalább észszerű. Mert hogy nem evolúciós maradvány, az biztos. Na, de mire akarok itt kiukadni? Van egy ilyen elv, amit az orvostudomány is sokszor, tehát így visszaköszön benne. Ez a, mit én mondjuk, a vakbél. Hogy hát ez, arra nincsen szükség. Azt, hogyha csak baj van vele, begyullad, ki kell műteni. Vagy pedig a mandula, hogy hát azzal is csak a baj, ki kell venni, és akkor nincsen baj. Mikor én fölnőttem, sokszor hallottam ezt, hogy ki kell venni, és akkor nem lesz baj. Mert hogy nincsen funkciója. De aztán egyébként azóta így rájöttek, meg most ez változik az orvostudomány, hogy hát azért a mandulának van funkciója. Most már például, én konkrétan, nem akarok ebbe sokat belemenni, de konkrétan múltkor voltam filorgégésznél, és nekem javasolt egy orvos, hogy inkább vegyék ki a mandulámat, és az orvos páros lábba kirúgott konkrétan. Tehát így, nem konkrétan, úgy értem, de hogy gyakorlatilag az volt, hogy mint a finn kidobó ember, ezt a viccet ismeritek? Hogy hívják a finn kidobó ember? Ez a kedvenc ilyen, a haja menjen innen. Szóval az a... Na, mindegy. Jó. Szóval körülbelül így volt velem ez a dok, és húzom el az csíkot innen. Persze, privátban azt mondják, hogy csinálják meg azt. Na, mindegy. Hol is voltam? Igen. Tehát, hogy a testnek, a tagjainak van funkciója. Még akkor is, hogyha nem tudjuk. És ez igaz az egyházban is. Tehát, hogy minden tagjának a testnek, mert hogy mi Krisztus teste vagyunk, megvan a funkciója. Még akkor is, ha nem látjuk, hogy mi az. Megvan a funkciója. És akkor megnézhetünk, hogy itt van a horizont. Itt vagyunk mi. A tágabb, a vett egyházban, mint Krisztus testében, nekünk is megvan a funkciónk. Mi a funkciója? Melyik tagja vagyunk Krisztus testének? Szíve. Az olyan. Vagy a hangszalagja, nem tudom. Tehát a dicsőítés miatt. Ez jutott még eszembe, de aztán lehet, hogy Isten, nem tudom, más funkciót is szán nekünk. Ezt majd meg fogjuk látni. De egyébként igen, én is látom, hogy a szív is egy olyan dolgot domborít ki, hogy vagy akár, ha jelenléteseket nézzük. Tehát szerintem az, hogy ide el tudnak jönni emberek, és egyszerűen csak át tudnak élni egy békességet. Ez egy olyan dolog, ami tök fontos. És Isten ezt használja. Tehát most csak lehet, hogy van is még a kérdés, nem kell most itt definiáljuk, csak úgy értem, hogy felvetődik ez a kérdés, hogy mi, mint közösség, a tágabban vett egyházban hol illünk a puzzle-be? Melyik puzzle darab vagyunk? Vagy melyik testrész? És ugye ez a kérdés felvetődik abban a kontextusban is, hogy te melyik testrész vagy, te hogyan illeszkedsz az egyháznak a testébe? Mi az, ami te vagy az egyházban? Mert neked is van funkciód. Neked is van funkciód. Te olyan vagy, amilyen, és nincsen még egy olyan ember, mint te. Egyediek az ajándékaid, a karaktered, és Isten ezeket egy egyedi módon tudja használni. És akarja használni. Hol? Ugye ez a kérdés, amire mindannyiunknak az életünk során választ kell találnunk, de ugye felvetődik, tehát, hogy a ti egyen-egyenként is Krisztus testének a tagjai vagytok, én is. Melyik tagja vagy a testnek? Tovább menve ezen a képen, hogy Krisztusnak a teste, nézzük meg a Máté 16-ot. Ott azt olvassuk, ugye ez Péter vallástétele. Ugye, kinek mond a világ engem, és ti kinek mondtok engem. Máté 16:18. Ugye, most csak a izétől olvasom a 15-ös verstől. És ti kinek tartotok engem, kérdezte őket. Simon Péter pedig így válaszolt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus pedig azt mondta neki, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lesz. És amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Wow. Itt van egy, csak egy szófordulat, egy félmondat, ami miatt ezt most föllapoztuk. Azt mondja Jézus, hogy én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat. Mit mond itt Jézus, hogy ő építi az egyházát? Az egyházat Jézus, ő maga építi. Nem emberek építik, Isten építi. Nem emberi bölcsesség, vagy okosság, vagy ügyeskedés építi az egyházat, amit szeretnek az összeesküvés elméletek rajongói emlegetni. Nem, Isten maga személyesen építi az egyházat. Hasonló az, amit Pál apostol az Efézus 5-ben, egy ilyen fél mondatban, igazából egy hasonlatképpen emleget. Efézus 5, föllapozom, Efézus 5:29. Itt már a házasságról való párhuzamról van szó. A férj meg a feleségről beszél. Tehát, hogy aki szereti a feleségét, önmagát szereti. Ez van a 28-as versben. Mert a saját testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és ápolja, amint az Úr is az egyházat. Mert az ő testének tagjai vagyunk. Tehát itt meg azt mondja az ige, hogy Isten maga táplálja és ápolja az egyházat. Isten maga táplál minket, Isten maga ápol minket. Istennek ennyire gondja van az ő egyházára. Táplálja, építi, táplálja, gondozza. Ápolja az egyházat. És szintén az Efézusi levélben pedig azt olvassuk, Efézus 4:16, belőle van összerakva és egybeszerkesztve az egész test, egymást támogató minden ízével, az előbb olvastuk ezt föl, és minden egyes tag a maga mértéke szerinti munkássággal gondoskodik a test növekedéséről, hogy felépüljön szeretetben. Tehát az egyház, mint a test, növekedésben van. Szokták mondani, hogy hát én nem úgy látom, meg ha statisztikákat olvasom, meg a népszámlálás jelzi, akkor nem az van, hogy ne a statisztikáknak higgyünk, hanem az igének higgyünk, ami azt mondja, hogy az egyház növekszik. Ezt mondogattam nektek párszor, hogy igen, Európában valóban az egyház, én nem azt mondanám, hogy zsugorodik, én azt mondanám, hogy tisztul. Én azt mondanám, hogy tisztul, ahogy a világ világiesodik. A vallásosság egyre kevésbé vonzó az embereknek, egyre kevesebb a vallásos, de én úgy gondolom, hogy a ténylegesen hívő emberek száma növekszik Európában is. És hogyha elmegyünk Afrikába vagy Ázsiába, ugye említettem nektek Kína, én nem tudom, hogy lehet, hogy már most a legnagyobb egyház Kínában van. És miért van az, ugye, ahol üldöztetés van, ott gyorsabban növekszik az egyház, ott, ahol kényelem és jólét van, ott meg nem. Vagy nem annyira. Ez egy érdekes dolog. Ez van. De az egyház növekszik. Az egyház növekszik. És ahogy Jézus az előbb olvastuk, mondta, a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Az egyházat nem kell temetni, már nagyon sokan sokszor temették. Köszönjük szépen, az egyház jól van. Jézus maga építi. Jézus maga táplálja, ápolja, és növekszik. És nagyon érdekes egyébként most még a jegyzeteim, ezt nem leseírtam, de pont most a Jelenések könyvének a 19. fejezetet olvasom, már lassan a végére érek, és így azt látom, hogy így, hát így az utolsó ítélet, aztán utolsó-utolsó ítélet, aztán utolsó-utolsó-utolsó ítélet, és jön még egy angyal, és azt mondja, és jön még egy angyal, és azt mondja, és akkor így nézd, így imádkoztam, meg így kérdeztem, hogy Uram, miért? Tehát, hogy így, hogy miért? És ez jött ez a gondolat, hogy amikor ténylegesen a végső ítélet van, akkor a gonosznak ténylegesen gonosznak kell lennie. Kicsit úgy, mint a fáraó, aki felett ítéletet tartott, ugye, a Vöröstengerbe odavesztek. Tehát Isten vár, és vár, és vár, hogy mindenki, aki és most nem akarok belemenni semmilyen teológiai zébi predestináció, de mindenki, aki meg tud térni, meg akar térni, vagy meg fog térni, az megtérjen. Hogy ami marad, mert ugye az övéit aztán innen elviszi. Elviszi a mennybe föl. És utána jön az ítélet. Hogy a gonosz tényleg gonosz legyen, ami felett ő ítélkezik. Na, és nagyon érdekes, hogy Krisztusnak a teste az egyház, próbálom picit pörgetni, a zsidókhoz írt levelet, hogyha föllapozzuk. Zsidók 10:5. Abban írja ezt az ige, hogy azért, na, nézem, hogy ez hogyan. Oké. Azért e világba jövetelekor így szól, és ez nekem pirossal van, innentől kezdve a Bibliában. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő és bűnér való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondtam, íme itt vagyok, a könyvtekercsben írva van rólam, hogy cselekedjem a te akaratodat, Istenem. És ugye ez szerintem elsősorban arról szól, hogy Jézus emberé lett, és hogy ez az új dolog, amit elhozott a világba, hogy ő ténylegesen megcselekedte Isten akaratát. De nem tudom nem látni ebben az igében, hogy azon túl, hogy Krisztus testet öltött ott karácsonykor, Krisztus kapott egy másik testet, miután fölment a mennybe, és elküldte a Szent Lelket, és megszületett pünköstkor az egyház, ott is testé lett. Isten maga adott neki egy testet, vagy testet adtál nekem, a testet alkottál nekem, így mondja az ige. Tehát mondhatjuk, hogy Isten még egy testet alkotott Jézusnak az egyházban. Mert mi vagyunk az ő teste. Oké, tény, még a képnél maradva, tény az, hogy, tehát amikor mondjuk ott kimegyünk a Deák téren és beszélgetünk emberekkel, akkor többen mondják azt, hogy hát ők hívők, hisznek, de nem járnak sehova. De hogy, és mondják is, nem is kell egyébként templomba járni, hát ő tud Istennel kapcsolatban lenni annélkül, hogy templomba járna. Hát nem, és erre a választ, nyilván, de igen. Hogy mennyire okos dolog, vagy nem, az már egy másik kérdés, de nyilván lehetséges. De ha az ember mondjuk nem csak azt mondja, hogy ő néha imádkozik Istenhez, hanem mondjuk azért ennél többről szól az ő kapcsolata vele, mondjuk olvassa a Bibliát, és mondjuk próbálja, vagy akarja csinálni, amit Isten kér tőle, akkor azért ki fog kötni az egyházban. De tény, hogy nem kell, hogy az egyház tagja legyen valaki az, hogy megmeneküljön. Mert ha valaki hisz Jézusban, elfogadja megváltójának, átadja neki az életét, az üdvözül. De mégis azt mondja a Biblia, hogy ne hagyjuk el az egyházat. Ne hagyjuk el az egyházat. Ez kicsit olyan, hogyha ennél a képnél maradunk, mint hogyha egy testnek egy tagja így rohangálna, mondjuk egy fül így rohangálna itt a földön. Ezért. Ugye az Adams család, hogyha emlékeztek, abból volt egy ilyen levágott kéz, amelyik így császkált. Nem is baj. Körülbelül ez, de ugye ez egy ilyen abszurd, horrorisztikus valami, és maga, hogyha ezt a képet nézzük, tényleg abszurd, hogy egy hívő ember a testen kívül éldegél. Nem így lett kitalálva? Úgy lett kitalálva, hogy a test tagjai benne vannak a testben, hogyha, mert úgy nem nagyon élnek tovább. Azt mondja az ige, zsidókhoz írt levél 10-et, hogyha nézzük, zsidók 10:25, keresem hol, ki a gyorsabb, akkor menjünk vissza, majd ott elejére ez a 24. Legyen gondunk arra, hogy egymást buzdítsuk a szeretetre és a jó cselekedetekre. Nyilván, hogyha nem vagyunk kapcsolatban más hívül, akkor ezt nem tudjuk a másikat. Nem hagyva el összejöveteleinket, ahogyan szokásuk némelyeknek, hanem intve egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Tehát nem hagyva el összejöveteleinket. És én nem tudom, hogy ti 15, 20, 25, 30, 40, 50 év múlva milyen gyülekezetbe fogtok járni. És van, hogy az embernek más élethelyzete van, megházasodik, elköltözik, akárhol is lesztek, akármerre is visz titeket az élet. Nem jó kép, de mindegy. Tehát, hogy Mindig keressétek meg azt, hogy hogyan tudtok tagjai lenni Krisztus egyházának, az ő testének. És ugye szokták mondani, bármilyen egyházba mentek, lesznek problémák, bármilyen gyülekezet, ne a tökéleteset keressétek. A tökéletes Jézus. Erre mindjárt vissza is térünk. Kicsit lelőttem valamit, amit akartam, de mindegy. Keressetek egy gyülekezetet, ahol tudtok épülni, és járjatok oda, és legyetek elkötelezve mellette. És ha megnézzük itt a horizontot, hát amióta elindult, ez kb. 10 éve indulhatott, mert talán picit több is, mint 10 év, több. 8? Az, amikor vasárnapra áttettük? Jó. De még akkor azt megelőzően csütörtök esténként is, amikor volt, sokféle ember fordult meg itt. És én látom, hogy ez egy létező probléma. Magyarországon a gyülekezeti turizmus, vannak emberek, akik nem képesek megmaradni egy közösségben, hanem mennek tovább, aztán mennek tovább, aztán mennek tovább. Ez nem jó. Ez nem jó. Ez nem jó. Illetve még egy dolog, és akkor átmegyünk a következő képre. Jézusnak a teste, mi vagyunk, és mondjuk a munkahelyen, hogyha küldök egy e-mailt, akkor ugye ott van a feladónál, ugye inkább nem mondok konkrét neveket, de hogy megjelenik a fotóm. Tehát, és rám az alapján azonosít be engem mindenki, hogy ki vagyok. Az arcom alapján. Tehát mi is, mint Jézusnak a teste, őt reprezentáljuk. Ahogyan látnak minket, úgy fogják látni Jézust. Úgy fognak véleményt formálni Jézusról. Ez egy felelősség. Mi reprezentáljuk Jézust, mint az ő teste. Az ember, hogyha mi mosolygunk, kedvesek vagyunk valakire, akkor hát Jézus, Krisztusnak a teste az egyház, mennyire kedves. Ha mi, nem tudom, rossz napunk van, vagy nem tudom, valami, és nem jó viszonyulunk az emberekhez, akkor olyan benyomás hagyunk az emberekben Jézusról. Menjünk tovább. A következő kép, ami elhangzott, az, vagy így illusztrálta az úriember ott a 1-2-3. Sorban. A mennyasszony. Ugye Krisztusnak a mennyasszonya. Az egyház. Itt is nézzünk meg két igerészt. Az Efézus 5 lesz az első. Efézus 5.22, szintén a házastársi közösség van, nekem ide fölírva. Az asszonyok engedelmeskedjenek saját férjüknek, mint az Úrnak, mert a férj feje a feleségének, amint Krisztus is feje az egyháznak, és ő maga a test megtartója. 33-as verséget, nem ezt olvastam föl? Nem ezt olvastam föl. De ahogyan az egyház engedelmes Krisztusnak, úgy az asszonyok is engedelmeskedjenek férjüknek mindenben. Tehát itt már Pál ezt mondja ki, a párhuzam Krisztus, Efézus 5, 22-t olvasom. Tehát a párhuzam a házasság, férj-feleség viszony és az egyház és Krisztus viszonya között. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, amint Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a vízfürdőjével, az ige által megtisztítva, megszentelje, hogy majd dicsőségben maga elé állítsa az egyházat úgy, hogy ne legyen rajta szennyfolt, vagy ránc, vagy valami hasonló, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretniük a feleségüket, mint a saját testüket. Ja igen, ezt olvastuk fel az előbb. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti, mert a saját testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és ápolja, mint az Úr is az egyházat, mert az ő testének tagjai vagyunk. Azért elhagyja az ember apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. Ti is azért valamennyien kiki úgy szeresse feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Na, ez az egyik, tehát itt megjelenik ez a kép, hogy mint a férj és a feleség olyan viszonyban van Krisztus és az egyház. És beszél arról, hogy hogyan tisztítja, szenteli meg Krisztus az egyházat. Ezért ez megjelenik, megjelenhet, nem tudom, ezt csak hallottam, mint gondolat, hogy megjelenjen, hogy a férj is szentelje meg a feleségét. például az igeolvasás által, hogy olvassa az igét otthon. Ezek mind gondolatok, ezeket már hallottam. Jelenések 19, ott a bárány menyegzője. 6. verstől olvasom. És hallottam valami nagy sokaság szavát, mely olyan volt, mint a nagy vizek zúgása és az erős mennydörgés hangja. Halleluja! Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk, újjongjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány menyegzője, és felesége felkészült, és megadatott neki, hogy felöltözzék ragyogó tiszta gyolcsba, mert a gyolcs a szentek igazságos tetteit jelenti. És azt mondta nekem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Boldogok azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Illetve a 22-es fejezetben is van egy utalás. Igen, ez már a Jelenések könyvének a legvége. Ott azt mondja, hogy a lélek és a mennyasszony így szól, jöjj, és aki hallja, ezt mondja, jöjj, és aki szomjúhozik, jöjjön, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Ezek a gyönyörű profétai igék is, ugye, hát mi az a mennyasszony, amelyik hívja az ő urát? Az egyház. Az egyház hívja az ő urát. Azt hiszem, hogy a jelenvaló, vagy úgy értem, hogy az itt jelenlevő hölgyek előnyben vannak ennek a képnek a kapcsán. Tehát nekem ezt egy kicsit nehezebb úgy férfiként úgy megragadnom ezt a képet, hogy Krisztusnak a mennyasszonya. De hát az ige ezt mondja, úgyhogy tudom, a hölgyeknek meg az a nehéz, amikor Istennek a fiairól van szó, amivel úgy, hogy beleértjük ugye a fiai és leányai. De hát mennyasszonyból, tehát a vőlegény Krisztus, ott nincs mozgástér ebbe a kérdéskörbe. Tehát ezt a férfiaknak nehezebb ezt a képet megragadni. De talán, hogyha megfordítjuk, mondjuk én visszagondolok az én esküvőmre, és hogy az én mennyasszonyom kapcsán miket éreztem akkor, és ha mondjuk belegondolok, hogy mondjuk Krisztus ugyanígy van én velem, vagy mi velünk. Tehát a vőlegény akarja a mennyasszonyt. Gyönyörködik a mennyasszonyban. Egyszerűen csak a mennyasszonya akar lenni. És ez lesz, ezt mondja az ige, hogy Jézus az ő mennyasszonyát tisztítja, megszenteli, és aztán lesz egy menyegző, és utána örökre együtt lesznek. Együtt leszünk. Egy gyönyörű és csodálatos képezés. Menjünk tovább. A harmadik, ami elhangzott, ugye a Szentléleknek a temploma. És itt érdekes módon itt is megjelenik. Tehát az a párhuzam, hogy egyenként, vagy pedig közösségként. Tehát mi egyenként, erre Pál apostol beszél erről, mi egyenként is a Szentléleknek a temploma vagyunk. Tehát te is, ha újjá vagy születve, ott van benned Istennek a szelleme, és te Szentlélek temploma vagy, ezért szent vagy, és egyébként ez pont a paráznoság kapcsán hozza szóba Pál apostol. Most már nem lapozom föl, mert pörög az idő. De mivel szent vagy, ezért ezt mondja Pál, hogy értsd meg, tehát hogyha te szent vagy, hogy lehet Istennek a temploma közösségben egy parázna asszonnyal. De ha azt nézzük, hogy az egyház maga a Szentléleknek a temploma, ugyanúgy, mint egy test is benne lakozik, mint hogy bennünk lakozik, úgy lakozik az egyházban is a Szentlélek. Nézzük meg az 1 Péter 2-t. Péter elsővel a 2-es fejezet, 4-8. Járuljatok hozzá, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Isten előtt kiválasztott becseskőhöz, és ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Azért állott az írásban, íme kiválasztott becses szegletkövet helyezek el Sionban, és aki hisz abban, nem szégyenül meg. Nektek tehát, akik hisztek, drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. És a megütközés kövévé, a botránkozás sziklájává, amelybe beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Tehát mi mindannyian, mint kövek vagyunk, tégla, nem tudom, annak vannak más jelentése téglának. Kövek vagyunk, élő kövek, és mi együtt fölépülünk, bocsánat, fölépülünk egy épületté, amiben ott lakozik a Szent Szellem, és áldozatukat mutatunk be ebben a templomban. Nagyon szép és érdekes ez a kép is. Az Efézus 2, azt néztük az előbb, az Efézus 2-t? Nem, szerintem az nem a 2 volt. Nézzük meg, Efézus 2, 20. Igen, itt is bejön egy új dolog. Ezért tehát nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és az Isten háza népe, akik az apostolok és proféták alapkövére épültetek, ahol a szegletkő maga Jézus Krisztus. Benne van az egész épület összeillesztve, és benne növekszik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt épültök a lélek által Isten hajlékává. Szerintem a következőt kihagyom, de azért a Jelenések 3-at azért még fel akarnám olvasni, mert ez is egy olyan kép, hogy így néztem, hogy ugye ez a Jelenések 3.12 levél a filadelfiai gyülekezethez, tudjátok, ott vannak ezek a levelek. És ott azt mondja a végén, hogy 12-es vers, aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé, és felírom rá az én Istenem nevét, és az én Isten városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Tehát, hogyha valaki diadalmaskodik, akkor egy oszlop lesz. És akkor, mi van? Na mindegy. Nyilván ez egy szimbolikus kép, és bizonyos értelemben mondjuk is emberekre, hogy mit oszlopos tagja egy közösségnek, mert ő, tehát én innen ragadom meg ezt a kérdést, de ugyanez a kép tárul elénk, hogy mi együtt a templom, és ebben a templomban lesznek oszlopok. Lesznek olyanok, akikre nagyobb teher lesz rajta, hordozzák az egészet. És csak hogy haladjunk, nem lapozom már fel, a Kolossi 3-ban írja Pál azt, hogy ami egybeköti, összeköti ezeket a köveket, az a szeretet. A szeretet fogja egybekötni, egybetartani ezeket az élőköveket, ami az egyház, annak az összessége. Tehát így épül föl az egyház, szeretetben. És ugye Jézus is erről beszélt, hogy erről ismeri meg a világ, hogy az ő tanítványai vagyunk, hogyha szeretjük egymást. Ez tart egyben, ez köt egyben minket. És ugye, hogyha mi vagyunk a Szentléleknek a temploma, akkor mi Istennek a jelenlétét hordozzuk. Nem csak egyénileg, közösségileg is. Istennek az erejét hordozzuk, nem csak egyénileg, közösségileg is. Istennek az ereje itt van közöttünk. Az Istennel való találkozásnak a lehetőségét hordozzuk a világ számára. Nem csak egyénileg, közösségileg is. Ugye erre valók a Szentléleknek az ajándékai, amit szintén az ő egyházának adott. Csak hogy haladjunk, a negyediké pedig, hogy Istennek a népe az egyház, tehát konkrétan úgy, mint Izrael, Ábrahámnak a leszármazottai. Erről Pál apostol beszél, most inkább nem papozom föl, mert el fog menni az idő. Mi vagyunk Ábrahámnak a leszármazottai, akik hiszünk. Sőt, igazából Pál apostol azt mondja a Galata levélben arról beszél, hogy igazából Ábrahámnak nem a leszármazottai, hanem a leszármazottja. Egyes számban beszél, és Krisztusra utal, amikor az igéről szól. Úgyhogy ezért van rólunk szó az egyházról, a hívőkről. Beszél, azt mondja az ige, hogy mi egy vad olajfaág vagyunk, ami a szelíd olajfába beoltattunk. Tehát, hogy Isten ugye elhívta az ő népét, Izraelt, és amikor ugye a pogányok is megtérhettek, beoltatott az egyház, a pogányok egyháza beoltatott a szelíd olajfába. Nem tudom, hogy ki az, aki kertészkedik tőletek, és közületek is látott már ilyet. Én még nem láttam, de értem, hogy miről van szó. Egészen bizarr, meg érdekes, hogy ilyen van. De bizony ilyen van. Bizony ilyen van. És ha megnézitek Izraelt, meg megnézitek az egyházat, akkor annyiféle párhuzam így kiállt. Tehát kezdjük ott, hogy 12 törzs volt és 12 apostol. Tehát valahogy. Akkor mind a kettő a húsvétkor született kvázi. Tehát mondhatjuk, hogy Izraelnek a népe az a egyiptomi kivonuláskor született meg. Az egyház is húsvétkor született meg. A pünkösd ugye ott volt. Utána kiárat a Szentlélek, és megszületett az egyház. Akkor ugyanúgy igaz, hogy erről a zsidókhoz írt levél ír sokat, hogy van az ígéret földje, ahogyan Izrael is bement az ígéret földjére. Nekünk is van egy ígéret földje. Ahogyan a Izraelnek volt az Istennek a nyugalma, az Úrnak a nyugalma, amiben végül nem mentek be. Nekünk is ott van az Úrnak a nyugalma, amikor ugye már nem mi erőlködünk, hanem ahogyan Izrael is Isten küzdött értük, az Úr küzdött értük, mi is meg tudjunk nyugodni Istennek a képességében és hatalmában, hogy ő küzd mi értünk. Ahogyan emlékeztek Józsué, hogyan vette be Jerikónak a városát. Csak sétált körbe-körbe, aztán trombita, és jöttek le a falak. Pont ez az olajfa is mutatja egyébként, hogy Izrael, mint olyan, nem cserélte le teljes egészében Isten az egyházzal. Tehát Istennek van terve továbbra is Izraellel. Pál apostol is azt mondja, hogy tudja, hogy meg fognak térni, meg fog térni Izrael. De tény, hogy Istennek a népe az egyház, a hívőknek a közössége. Na, mit csináljunk? Inkább kihagyom a következő részt, és átugrom néhány gyakorlati dologra, hogy arról szólna a dolog, hogy én és az egyház. Néhány dolog, hogy mit csinálj az egyházzal. Legyél részese az egyháznak. Ne legyél egy levágott fül, amelyik császkál föl alá itt a folyoson. Ne legyél levágott fül. Legyél része az egyháznak. Legyél része annak a csodának, ami 2000 éve elindult. És tart a mai napig. És tartani fog a világ végéig. Legyél része. És ugye az ember nem bele születik az egyházba, hanem bele kereszteltetik az egyházba. Erről is beszél az ige. Na most ott a szellemben való keresztségről van szó. Egyébként nem arról van szó, hogy blütj rá a víz, és akkor ezzel lesz az egyháznak a tagja. Tudom, hogy vannak olyan felekezetek, ahol ez így működik. De akkor is az ige azt mondja, hogy az újjászületés, a lélekkel való betöltekezés, a lélekben való bemerítkezés, ugye a Szent Szellem keresztség, ezekről beszél, ahogyan megmerítettünk a szellemben, így leszünk része az egyháznak. A szellemben való betöltekezésről szól az, hogy az ember bekerül az egyházba. 1 Korintus 12. De egyébként azt is mondanám, hogy és erről beszéltünk, és ha valaki nem keresztelkedett meg, keresztelkedjen meg, lesz rá lehetősége. Mit csináljunk még az egyházzal? Azon túl, hogy része legyünk, szeressük. Nagyon fontos, hogy Isten nagyon-nagyon szereti az egyházát. A mindenféle nyűgével, bajával, tökéletlenségével együtt Isten szereti az egyházát. Mi a Jézusnak a teste. Szeressük Jézust. Szeressük Jézust az egyházban, és szeressük a másik embert, a másik hívőt az egyházban. És ezt tudom, hogy nem mindig könnyű, mert ugye van az az ember. Az egyházban van az az ember, akivel neked nehéz. Ugye van az az ember, akivel nem könnyű. És az egyház ugye az ilyen embereknek a közössége, mert általában problémás emberek azért magasabb számmal fordulnak elő az egyházban, mint munkahelyen, mert a munkahelyen mit csinálnak, kirúgják. Tehát, hogyha problémát. Az egyházok pedig gyere és gyógyuljál közöttünk. És ez így van rendjén. De hát a problémás emberekkel problémák vannak. És néha mi vagyunk azok a problémás ember, de ez már egy másik kérdés. Szeressük ezeket, szeressük egymást. Szeressük az egyházon belül a testvéreket. Ezt viszont felolvasom, mert ez nagyon fontos, hogy 1 János 5-nek az eleje, 1 János 5-1. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született. És mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki tőle született. Mit mond ez? Ha én szeretem Istent, akkor szeretni fogok mindenkit, aki Istentől született. Mindenki, aki hisz ugyanabban a Jézusban, akiben én, tőle született, tehát a testvérem, és én őt szeretem. Nem azt mondja, hogy szeretni fogom, vagy szeretem kéne. Nem, szeretem. Tehát minden testvér, mindenki, aki hitben, ezért használjuk ezt a szót, hogy testvér, szeretjük. Szeressük őket. Sőt, a Galata 6-ban, ezt sem lapozom föl, azt mondja Pál, hogy mindenkivel a lehetőségeink szerint tegyünk jót, de különösen, akik hitben testvérek, különösen azokkal. És pár hete beszéltünk az anyagiakról, hogy az anyagiakkal igazából valamit életben tartunk, fönntartunk, hogyha adunk. Tehát adjunk az egyháznak. Nem, most nem csak pénzre, nyilván az is része ennek, de adjunk magunkból, az időnkből, az energiánkból, szolgáljuk az egyházat, adjuk magunkat oda neki. Ezáltal az egyház tud rajtunk keresztül is növekedni. Na, itt fejezem be, szlájdon van bármi? Nincs. Oké, gyorsak vagyunk akkor. Öt perc van délig. Legyünk egy picit csöndben, jó? És majd olyan dél körül mondok egy imádságot. Jó, és ha Isten valamit a szívedre helyezett, akkor azt forgass benne, kérdezd meg tőle, hogy mit akar ezzel mondani neked.